A hetednapi adventista egyház Biblia tanulmánya. Címe: Oktatás. Első tanulmány. Címe: Tanítás az Édenben. Szombat délutáni rész.
Íme mi fenséges Isten az ő erejében. Ki az, aki úgy tanítana, mint ő?
Jobb könyve 36. fejezet 22. verse. Újonnan revidiált Károli fordítás.
A Biblia legtöbb olvasója ismeri Mózes első könyve első három fejezeteinek történetét és szereplőit. Istent, Ádámot, Évát, az angyalokat, a kígyót. A helyszín egy csodaszép paradicsomi kert az Édenben. A cselekmény az események logikus láncolatát követi. Isten teremt, majd tanítja Ádámot és Évát. Ádám és Éva a bűn útjára tér, utána az Úr kiűzi őket az Édenből. Viszont, ha közelebbről megvizsgáljuk Mózes első könyvének első néhány fejezetét, kivált kép a tanítás szempontjából, akkor egyéb fontos ismeretekhez is juthatunk a szereplőkkel, a helyszínnel és a történettel kapcsolatban. Idézet: a világ kezdetén megalapított nevelési rendszer a minta minden korszakban. Ezeknek az elveknek a szemléltetésére az Úr mintaiskolát alapított az Édenben, ősszüleink otthonában. Az Éden kertje a tanterem, a természet a tankönyv, maga a teremtő a tanító, és ősszüleink voltak a tanulók. Eddig az idézet Ellen White Előttel az élet nevelés című könyv 15. oldaláról. Ennek az első iskolának az Úr volt az alapítója, az igazgatója és a tanára is. Amint tudjuk, Ádám és Éva viszont végül más tanárt választott és rossz dolgokat tanult. Mi történt és miért? Mit tanulhatunk a tanítása korai beszámolójából, ami a segítségünkre lehet ma?
Vasárnapi rész. Címe: Az első iskola.
A kertre ugyan nem tanteremként gondolunk, mégis tökéletesen felfogható annak, hiszen az Éden teljes volt Isten teremtett világának romlatlan gazdagságával. Nehéz a mi nézőpontunkból elképzelni ma, hogy a bukás előtti világban mennyit tanulhattak a bűntelen emberek abban az osztályteremben, amikor maga a teremtő oktatta őket.
Mózes első könyve, második fejezet, 7-től a 23. versig.
És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké. És ültetett az Úristen egy kertet az Édenben, napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az életfáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Folyóvíz jött ki pedig az Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazott, és négy főágra szakadt. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havilah egész földét, ahol az aranyterem. És annak a földnek aranya igen jó, ott van a bdellium és az onyxkő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekkel, ez az, amely Asszíria hosszában folyik. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsolt az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő társat nem talált. Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaludt. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
Mit figyelhetünk meg Isten szándékával kapcsolatban abban, ahogyan megteremtette, elhelyezte Ádámot, illetve amilyen feladatot adott neki?
Isten teremtette meg a férfit és a nőt a saját képére, majd otthont és értelmes feladatot adott nekik. A tanár-diák dinamika szempontjából ez ideális kapcsolat volt. Isten ismerte Ádám képességeit, hiszen ő teremtette meg. Taníthatta annak a tudatában, hogy az ember képes elérni a benne rejlő maximumot. Felelősséget bízott rá, ugyanakkor a boldogságát is szem előtt tartotta. Boldogságának talán éppen a felelősség volt az egyik eszköze. Végtére is ugyan kit ne töltene el örömmel a teljesítményből fakadó megelégedettség, ha hűségesen ellátja feladatait. Isten ismerte Ádám szívét, tudta azt is, hogy mi kell a boldogulásához, fejlődéséhez, ezért bízta rá a kert gondozását. Idézet:
fogta az Úristen az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt.
Eddig az idézet Mózes első könyve második fejezet 15. verséből az újonnan revidiált Károli fordításból. Csak a bűn és a halál világát ismerve igencsak nehéz elképzelnünk, hogy mi mindenre terjedhetett ki ez a munka, és milyen tanulságokat szűrt le Ádám, miközben kerti otthonában dolgozott, azt művelte. Mózes első könyve, második fejezet 19-től 23. versének szakaszában Isten megteremtette Ádámnak az állatokat, majd feleséget is adott neki, Évát. Tudta az Úr, hogy szüksége van egy társ segítségére, ezért alkotta meg az asszonyt. Isten azt is látta, hogy az embernek szoros kapcsolatban kell állnia a teremtővel, így az Édenben létrehozott egy meghitt helyet. Mindez a céltudatos teremtést és az emberiség iránti szeretetét tanúsítja. Megint csak elmondható, hogy az Édenből való távolság miatt nehéz elképzelni, milyen is lehetett ott, de azért különösen izgalmas, nem igaz?
Messze kerültünk Édentől, ám a természet világából most is leszűrhetünk tanulságokat. Soroljunk fel néhány példát. Hogyan válhat hasznunkra, ha a Szentírás lencséin át nézve értelmezzük mindezt?
Hétfői rész. Címe: a bűn befurakodása.
Sok tanár különösen élvezi azt, amikor berendezi a tantermét, elkészíti a fali újságot, rendszerezi az eszközöket, a legkedvezőbben alakítja ki az osztálytermet. Amikor megnézzük, milyen elképzelései lehettek Istennek a tantermével, az Éden kertjével kapcsolatban, látjuk, hogy nagy gonddal készítette elő Ádám és Éva számára a tanulási környezetet. Azt akarta, hogy mindenütt szépség vegye őket körül. Elképzelhetjük, hogy minden virág, madár, minden állat és fa alkalmat adott az első emberpárnak többet megtudni a világról és a teremtőről. Mózes első könyve második és harmadik fejezete között azonban hirtelen a váltás. Leltárba vettük a sok jót, amit Isten létre kívánt hozni. Mózes első könyve harmadik fejezet első versében azonban szembesülünk azzal, hogy az Úr szabad akaratot is adott. Amikor feltűnik a kígyó, ami ravaszabb volt minden mezei vadnál, az új revidiált Károli fordítás szerint már más lesz a megfogalmazás. Az igen jó, nem szégyenlik, és a tekintetre kedves kifejezések azt érzékeltették, hogy milyen volt Isten teremtett világa az előző fejezetekben. A kígyó megjelenésével azonban a hang nem is változik. A ravaszabb jelzővel egyszerre csak egy negatív elem bukkan fel ott, ahol addig minden tökéletes volt. Mózes első könyve úgy mutatja be Istent, mint aki a ravasság ellentéte. Határozottan, egyértelműen kinyilvánítja, hogy mit vár el a kertben lakó emberpártól. Mózes első könyve második fejezet 16.-17. verseiből tudjuk, hogy egy alapvető szabályt adott, aminek engedelmeskedniük kellett. Nem ehettek a tiltott fa gyümölcséből. Egy valami kiemelkedik a történetből. Isten szabad erkölcsi lénynek teremtette meg Ádámot és Évát. Választhattak az engedelmesség és az engedetlenség között. Tehát a kezdet kezdetétől fogva már a büntelen világban is látható az emberi szabad akarat valósága.
Figyeljük meg a kígyó szavait, amelyeket Éva is elismételt. Mózes első könyve, harmadik fejezet, 1-6. versig.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett.
Mi a különös abban, amit a kígyó mondott? Ezek után hogyan tekintett az asszony a jó és a gonosz tudásának fájára?
Mózes első könyve második fejezet 17. versében az Úr mondta Ádámnak, hogy ha eszik annak a fának a gyümölcséből, bizony meghal. Mózes első könyve harmadik fejezet harmadik versében Éva elismételte a tiltást, de más hangsúlya kihagyta azt, hogy bizony. A negyedik versben a kígyó viszont behozta ezt a szót, ám éppen Isten kijelentésével ellentétesen. Még ha maga Isten tanította is Évát a kertben, ő nem vette olyan komolyan a tanultakat, mint kellett volna, amint a szavaiból is kitűnik.
Keddi rész. Címe: meg nem értett üzenet.
Amint tegnap is láttuk, Isten világos parancsa ellenére Éva már a szavaival is felhigította a tanultakat. Nem magyarázta ugyan félre azt, amit az Úr mondott neki, de nyilvánvaló, hogy nem vette elég komolyan. Tettének tragikus következményei szinte leírhatatlanok. Tehát amikor Éva találkozott a kígyóval, elismételte azt, noha nem pontosan, amit Isten a kert fáiról mondott. Természetesen ez nem volt újdonság a kígyó számára, hiszen ismerte a parancsot és jól felkészült az elferdítésére. Ezért is leselkedett Évára, az ártatlanságára számítva.
Vizsgáljuk meg a következő ige szakaszt. Mózes első könyve, harmadik fejezet, 4-6. versig.
És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett.
A kígyó határozottan cáfolta Isten kijelentését. De mit mondott még ezen kívül, amivel nyilván elérte a célját Évánál? Mi az az elv, amit saját előnyére fordított?
Amikor a kígyó azt állította, hogy az üzenet nem egészen helytálló, Éva elmehetett volna Istennel beszélni. Ez volt az édeni tanítás szépsége. A tanulók közvetlenül fordulhattak nagy tanítójukhoz, méghozzá olyan módon, amit most a Földön el sem tudunk képzelni. Ő viszont ahelyett, hogy elmenekült, vagy isteni segítséget kért volna, hitelt adott a kígyó szavainak. Ahhoz, hogy Éva elfogadja az elferdített üzenetet, kellett bizonyos kételynek lennie benne Istennel és a kijelentésével kapcsolatban. Közben Ádám is nehéz helyzetbe került. Idézett, Ádám tudta, hogy társa megszegte Isten parancsát, nem törődve az egyetlen tilalommal, hűségük és szeretetük próbájával. Lelkében rettenetes gyötrelem dúlt. Bánta, hogy elengedte Évát maga mellől. De a tett megtörtént. Most el kell válnia attól, akinek társasága boldoggá tette. Hogyan is tudná ezt elviselni? Eddig az idézet Ellen White, Pátriárkák és Proféták című könyv 30. oldaláról. Noha képes volt különbséget tenni helyes és helytelen között, ő is rosszul választott.
Figyeljük meg itt az ironikus megtévesztést. A kígyó azt állította, hogy ha esznek a fáról, olyanok lesznek, mint az Isten. Csak hogy nem az áll a Mózes első könyve, első fejezet 27. versében, hogy már eleve olyanok voltak, mint Isten. Ezek szerint mennyire könnyű becsapni minket? Miért mondhatjuk, hogy a hit és az engedelmesség az egyetlen védelmünk még akkor is, ha valaki a lehető legjobb tanítást kapta, mint Ádám és Éva?
Szerdai rész. Címe: Visszaszerezni azt, ami elveszett.
Amikor Ádám és Éva úgy döntött, hogy elfogadják a kígyó üzenetét, az egyéb következmények mellett Isten a tanterméből is kiküldte őket. Gondoljunk bele, mi mindent veszítettek el a bűnük miatt. A bukásokat megértve, mi magunk is tisztábban láthatjuk, hogy mi az oktatás célja a mai korban. Isten ugyan kiűzte őket a kertből, de életük a nem tökéletes világban új célt adott a tanításnak. Isten a bűneset előtt a tanítás által ismertette meg Ádámmal és Évával magát, a jellemét, a jóságát, a szeretetét. A kiüzetés után az oktatás munkájának azt kell elősegítenie, hogy ismét megismertesse az emberiséget mindezzel, valamint újból kialakítsa a képét bennünk. Isten gyermekei ugyan fizikailag nincsenek az Úr közelében, mégis megismerhetik őt, a jóságát és a szeretetét. Imádság, szolgálat és az íge tanulmányozása által közel kerülhetünk Istenünkhöz, amint az az Édenben Ádám és Éva esetében történt. Jó hír, hogy Jézusnak és a megváltási tervnek köszönhetően nem veszett el minden. Van remény az üdvösségre és a helyreállításra. A keresztény oktatásban a diákok figyelmét nagyrészt Jézusra és arra kell irányítani, amit értünk tett, valamint a felkínált helyreállításra.
Péter második levele, első fejezet 3-tól a 11. versig.
Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
Tekintettel mindarra, ami oda lett, amikor az emberpár elhagyta a kertet, ezek a versek bátorítanak, hogy sok mindent visszaszerezhetünk. Péter szerint mit kell tennünk, ha törekszünk arra, hogy Isten képe helyreálljon az életünkben?
Jézusban mindent megkaptunk, ami az életre és kegyességre való, ahogy azt Péter második levele első rész harmadik versében olvassuk. Micsoda ígéret! Mi minden tartozik ide? Nos, Péter fel is sorolta: hit, erény, ismeret, önuralom, kitartás, stb. Figyeljük meg azt is, hogy megemlíti többek között a tudományt. Ezzel a gondolattal természetesen eljutunk a tanítás fogalmához. Az igazi tanítás helyes tudományhoz vezet? Krisztus megismeréséhez, aminek következtében nem csak egyre inkább hasonulni fogunk hozzá, hanem másoknak is készek vagyunk elmondani, amit megtudtunk róla.
Gondolkozzunk el azon, hogy a jó és a gonosz tudásának fája volt a tiltott fa. Ezek szerint miért nem jó minden ismeret? Hogyan tehetünk különbséget a jó és a gonosz tudása között?
Csütörtöki rész. Címe: aki semmibe veszi a tekintélyt.
Vannak, akiket a pedagógiában természetes tanulóknak nevezünk. Alig kell tanulniuk ahhoz, hogy remek jegyeket szerezzenek. Könnyen elsajátítják az anyagot, mintha ragadna rájuk a tudás. Péter első és második leveléből azonban egyértelmű, hogy a Krisztusban való oktatás terén egyenlő eséllyel indul mindenki, aki rászánja magát. Péter második levele első fejezetének bátorító szavai után a második fejezetben kiózanító figyelmeztetést találunk.
Péter második levele, második fejezet, 1-től a 17. versig.
Voltak pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát, és ha Sodoma és Gomorra városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatva, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak. És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságában való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról napra gyötörte az ő igaz lelkét. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára, büntetésre fenntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követvén tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. De ezek, mint oktalan természeti állatok, melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni. Megkapvák gonoszságok díját, mint akik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást, undokságok és fertelmek, akik kéjelegnek az ő családságukban, mikor együtt lakmároznak veletek, akiknek szemei paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek, elhitetik az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei. akik elhagyván az egyenes utat, eltévejedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. De megfeddetett az ő törvénytelenségéért, egy igavonó néma állat emberi szóval szólván megakadályozta a proféta esztelenségét. Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
Mi az a kimondottan elítélő üzenet, amit itt találunk? Ugyanakkor az éles figyelmeztetés és bírálat mellett minek az ígéretét kapjuk még meg?
Figyeljük meg, mit ír Péter a 10. versben azokról, akik a hatalmasságot megvetik. Szigorú feddés ez arra, ami a mi korunkban is realitás. Egyházi testületként a hatalom bizonyos szintjeit elfogadva kell működnünk. Isten arra szólít, hogy vessük alá magunkat, és engedelmeskedjünk a hatalmon lévőknek legalábbis olyan mértékig, amennyire ők hűségesek az Úrhoz. A szigorú ítélet közben azonban Péter egy ellenpontot is megemlít. Elmondja, hogy az Úrnak van hatalma kivetni azokat, akik a csalást választják, ugyanakkor meg tudja szabadítani a kegyeseket a kísértésekből. Keresztényi oktatásunk egy része kitér a kísértés elkerülésének a módjára, ugyanakkor arra is, ahogyan Isten megszabadíthat és megőrizhet azoktól, idézett, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni. Ezt olvassuk Péter 2. levele, 2. fejezet 1. versében. Mivel szigorú ítélet hangzik azokra, akik megvetik a hatalmon lévőket, vajon a keresztény oktatásban nem kellene tanítani azt is, hogy mi a megfelelő módja az előjáróink megértésének, a nekik való engedelmességnek? Nem mondható, hogy Ádám és Éva megvetett a hatalmasságot, végeredményben mégis az engedetlenség mellett döntöttek. A vétküket pedig az súlyosbította igazán, hogy egy hazugság hatására követték el, ami éles ellentétben állt azzal, amit a hatalom birtokosa, maga Isten mondott, ráadásul az ő érdekükben is.
Időzzünk még a tekintély kérdésénél, nem csak az egyházi és családi körben, hanem általában az életben. Miért olyan fontos a hatalom, annak megfelelő gyakorlása és az ahhoz való helyes viszonyulás? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. Ádám és Éva nem csak Isten atyai gondoskodását élvező gyermekek voltak, hanem tanulók is a végtelen bölcs Isten iskolájában. Élvezték az angyalok látogatásait, és beszélgethettek alkotójukkal, őt eltakaró fátyol nélkül. Tele voltak az élet fájáról áradó erővel, értelmi képességeik csak kevéssel maradtak el az angyalokéi mögött. A láthatatlan világegyetem titkai, a tökéletes tudásnak csodái, az eligazítás és öröm kimeríthetetlen forrását kínálták nekik. A természet törvényeit és műveit, amelyek 6000 éven át témát adtak az embernek a kutatásra, feltárta előttük a mindenség végtelen teremtője és fenntartója. Tanulmányozták a leveleket, a virágokat és a fákat, életük titkairól faggatva őket. Ádám jól ismert minden élő teremtményt a vízben játszadozó hatalmas Leviátántól a napsugárban lebegő porszemnyi bogárig. Mindegyiknek ő adott nevet, ismerte természetüket és szokásaikat. Isten dicsőségét az egekben, a rendben keringő, megszámlálhatatlan világot, azt, hogy miként lebegnek a felhők, a fény és a hang, a nappal és az éjszaka titkait, ősszüleink mind tanulmányozhatták. Az erdő minden levele, a hegyek minden köve, minden fénylő csillag, a föld, a levegő és az égbolt Isten nevét hordta magán. A teremtés rendje és harmóniája végtelen bölcsességről és hatalomról beszélt. Mindig felfedezhettek valamilyen szépséget, amely még jobban elmélyítette szívükben a szeretetet, és hálájuk újabb kifejezésére indította őket. Eddig az idézet Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyv 24.-25. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Amennyiben Isten eredetileg azt akarta, hogy az iskola a munka révén az emberek találkozzanak vele és a teremtett világgal, vajon ma még a szándéka szerint végezzük a munkánkat? Hogyan ismerhetjük meg jobban Istent a munkánk által? Legyen az fizetett, önkéntes, szolgálat vagy tanulás, stb. Második pont. Tekintettel arra, hogy milyen ravasznak mutatkozott Sátán már az Édenben is, könnyű elkeseredni az emberi gyengeségeinkre gondolva. Ádám és Éva tudta, hogy Isten ott van a közelben, mégis elhitték a kígyó féligasságait. Mi, akik fizikailag távolabb kerültünk Istentől, hogyan nyerhetünk tőle erőt a kísértések legyőzéséhez? Harmadik pont. Beszélgessünk a tekintély kérdéséről és arról, hogy miért fontos az előjáróknak való engedelmesség. Mi történik, ha elmosódnak a határvonalak? Hogyan lehet visszaélni a hatalommal? Miként reagáljunk, ha ez előfordul?
Isten törvényének tanítása. Elmélkedés Esdrás 7. fejezet 10. verséről, amely így hangzik. Esdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. Mindenütt, ahol Esdrás munkálkodott, új lelkesedéssel kezdték tanulmányozni a Szentírást. Tanítókat jelöltek ki a nép oktatására. Isten törvényét felmagasztalták és dicsőségessé tették. A proféták könyveit kutatták. Korunkban, amikor Sátán sokféleképpen igyekszik elvakítani az embereket, Isten törvényének kötelező érvényű követelményeivel szemben szükség van olyan emberekre, akiknek tevékenysége nyomán sokan remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. Szükség van a Szentírásban jártas emberekre, akiknek minden cselekedete megdicsőíti Jahve törvényeit, akik el akarják mélyíteni mások hitét. Tanítókra van szükség, akik az emberek szívében tiszteletet és szeretetet ébresztenek a Szentírás iránt. Ma az elterjedt bűnözés nagy mértékben annak tulajdonítható, hogy az emberek nem tanulmányozzák a Szentírást és nem engedelmeskednek tanításainak. Amikor Isten szavát félreteszik, visszautasítják erejét is, amely megfékezi a természetes szív gonosz indulatait. A Biblia elvetésével jár az Isten törvényétől való elfordulás is. Az az elmélet, hogy az ember felszabadult a mennyei előírásoknak való engedelmesség alól, gyöngíti erkölcsi felelőssége erejét, a gonoszság zsilipjeit pedig megnyitja a világ felé. Az emberi törvények és Jahve parancsai között lesz majd az igazság és tévejgés közötti küzdelem utolsó összecsapása. A most induló harc nem az elsőbségért versengő egyházak csatája, hanem az a Biblia és a mesék, hagyományok közötti ütközet. A tudásukkal büszkélkedők ezrei a gyengeség jelének tartják a Bibliába vetett feltétlen bizalmat, tanultságuk bizonyítékának pedig a Szentírással szembeni gáncsoskodást, legfontosabb igazságainak félremagyarázását és elködösítését. A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nem sokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten igéjének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, s azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni. A Biblia szavának és csakis a Bibliának kell megszólalnia a szószéken. Eddig az idézet Ellen White Proféták és királyok című könyv 386-388. oldaláról.